66. álom. Térdemig ért a víz. Körülöttem mindenfelé csak a rozsdaszínű, élettelen nádat láttam. Találomra elindultam, hogy megkeressem a kijáratot ebből a vessző rengetegből. Néhány lépés után mélyebb lett a víz. Rögtön rájöttem, hogy nem jó irányba haladok. Az ellenkező irányban lehetett a part, tehát visszafordultam. Lassú léptekkel, mint amikor gyerekkoromban mezítláb jártam a búzatarlón, indultam a feltételezett kijárat felé. Menet közben még madárfészekre is bukkantam. Két-három összefonott nátszál között tengernyi nagyságú fészek himbálózott a szélben. Üresen hagyta a gazdája. A fiókák kirepültek. Néhány pillanatra megálltam, hogy szemügyre vegyem, de a valóság, a hideg víz és a láthatatlan kijárat arra késztetett, hogy tovább menjek. 10-15 lépés után egy móló véghez értem. Ezt jó jelnek tartottam, mert tudomásom szerint a mólót mindig a parttól építik. Amikor felmásztam rá, himbálózni kezdett a korhadt, megszürkült deszkákból készült ákolmány. Mindkét szélén korlát is vezetett, de nem mertem hozzáérni, mert attól tartottam, hogy eltörik. Vigyázva óvatosan lépkedtem a stégen a zöldellő parti pázsit felé. Csak akkor könnyebbültem meg, amikor lábam biztos talajra ért. Nem messze pár méter magas füves gát állt velem szemben. Azt kellett megmásznom, hogy láthassam, hol is vagyok. Most már sokkal gyorsabban meg is tettem azt a néhány lépést. A töltés mögött hatalmas homokos árterület húzódott. A homokos parton több emeletes szürke betonépületek takarták el a tájat. A tömeglakások látványa nem tűnt vonzónak, inkább megfordultam, hogy visszanézzek arra a tájra, ahonnan az előbb kiléptem. Káprázatos, lenyűgöző tájat vártam, de nem azt árult elém. A nád eltűnt, a stégből néhány fagerenda hevert a parton. Némelyik vége a vízbe ért. A tájat a lenyűgöző jelző helyett inkább az elvarázsolt szó illette. Az ég és a víz sötétzöld színben csillogott. A látóhatár rózsaszínű, néhol lilás árnyalatba öltözött. A leveleket és az ágakat is ez a két szín jellemezte. Felkavart a látvány, hisz nem ezt vártam. Kiábrándultan a lakóházak irányába indultam. Az épületek közt kevés emberrel találkoztam. Jól szemügyre vettem mindenkit, aki elment mellettem, ismerősök után kutattam. Egy idős férfi sétabottal totyogott el a közvetlen közelemben. Szövetkabátot hordott, melynek műszőrmével szegett kapucnia is volt. Arca öreges és bőrszíne miatt még öregebbnek látszott. Csak egy pillantást vetettem rá, és konstatáltam, hogy cigány. Csak miután jó néhány lépéssel elhagytam, hirtelen felvillant bennem a kétség. Az öreg ismerősöm lehetett. Trifura gondoltam. Megálltam és visszanéztem, de az öreg csak ment tovább. Nem fordult felém, csak felemelte a jobb kezét és integetett. Nem mentem vissza, hogy megbizonyosodjak kilétéről, én is tovább mentem. Az egyik folyosón, amely két épületet kötött össze, lábával a homokot rúgdosva közeledett felém egy idős, alacsony teltasszony. Furcsa barna színű dzsúdó ruhát viselt. Sárga öv tartotta össze a derekán. Amikor szembe kerültünk egymással, ő szólalt meg elsőnek. Szerbusz, Nemcsi! Nemcsinek hívtak, amikor szerb nyelvű középiskolába jártam. Egy pillanatig várt, majd folytatta. Megismersz? Hát, igyekeztem időt nyerni abban a reményben, hogy a végén rájövök, ki áll előttem. Daniella, most már emlékszel? Én a negyedik osztályba jártam. Miután ezt megemlítette, rájöttem, kicsoda, csak valahogy nagyon is másként nézett ki, mint 50 évvel ezelőtt. Akkoriban udvaroltam neki. Még mindig haragszol? Kérdeztem, de nem is tudom miért. Talán csak, hogy mondjak valamit. Épp válaszolni akart, amikor megszólalt egy hang szerbül. Egy kislány állt a háta mögött, és szorosan markolta Danica szoknyáját. Gyere, mama! Megígérted, hogy a Mekibe megyünk, a McDonald'sba. A mama a szemembe nézett, és vállat vont, én pedig jóváhagyásként legyintettem. Menjetek csak, a gyerek a fontos, mondtam, és örültem, hogy a gyermek hang megmentett a kellemetlen találkozástól. Tovább mentem az épületek között, míg nem az utolsóhoz értem. Ott gyermekkori barátom Mille várt rám. A fekete színű kerékpárján ült úgy, hogy az egyik lábával a talajra támaszkodott. A zöld kerékpárt az enyémet a falhoz állította. Nem kellett útirányról tanakodnunk, rendszerint azonosat választottunk. A Sikara néven ismert kis erdő felé vettük az irányt. Ezt az utat szoktuk járni nap, mint nap. Gyorsan elhagytuk a szürke, tömb épületeket. A folyóparton az erdő felé bringáztunk. A fák és a bokrok szintén vöröses, rozsdaszínűek voltak. Egy terméskő terasz közepén álltam. Körülöttem a repedések között kibújt a fű és a moha. Emiatt nem tudtam eldönteni, hogy füves pázsiton vagy köves teraszon járok. Minden lépést puha talajon tettem meg. A napfény nehezen tört át a magas fák egymásba kapaszkodó ágai között. Fénysugaras, erezett foltok jelentek meg a padlózaton. Az ágakon nem levelek, hanem indaszerű algák és moszatok lógtak, úgy tűnt, mintha az egész terület sokáig víz alatt lett volna. Mélyebben a fák között magas kőfal állta utamat. A fal alsó részén széles, de alacsony átjáró tátongott. Formája és díszítése nagy kandallóra emlékeztetett. Jobbra néhány faragott lépcsőfok hevert. Az utolsó lépcsőt egy eldőlt fa ágai takarták. Majd egy keskeny járda következett, amelyen négyszögletes oszlopmaradvány csonkja állt. Az egész terület azt a benyomást keltette, mintha egy hatalmas, zöld és nyálkás fellegvár része lenne. Átbújtam az alacsony átjárón. Ott egészen más látvány tárolt elém. Rozsdavörös és sárga szín dominált. A két bükkfasor között sáros nyári út vezetett tovább a láthatatlanba. Ezt az utat is mindenáron végig akartam járni, mert úgy éreztem, hogy ott az erdő szélén találkoznom kell valakivel. A sáros út némileg megnehezítette a lépteimet, ezért úgy döntöttem, hogy lebegve megyek tovább. Abban a pillanatban, ahogy ezt elhatároztam, lábaim már is kiemelkedtek a sárrétegből, és lengve közlekedtem tovább. Nagyon hamar a bükkfasor végére értem. A domtetőn egy romos parasztház hátsó részét közelítettem meg. Mindjárt rosszra gondoltam. Az járt az eszemben, hogy ilyen épületben biztos nem lakik senki. Bár felvillant bennem némi remény, amikor megláttam a hosszú földi epersorokat. Az erdőtől a ház faláig húzódtak. Közöttük indultam fel a romok felé, lábaim előtt piroslott az érett termés, mintha senki sem szedte volna. A domtető felé ígértem, amikor erős szoprán hang ütötte meg a fülemet. Rögtön felismertem a dallamot, mert szeretem az operát. Puccini Pillangó kisasszony második felvonásából a nagy áriát énekelte valaki. Hanghordozása némileg hasonlított Maria Callaséhoz, de nem ő volt. Lemezjátszóról vagy a rádióból jöhetett a hang. Lassan, óvatosan közelítettem meg a házat. El kellett mennem a romok mellett, hogy az elejéhez érjek. Nem akartam senkire sem ráijeszteni, ezért az épület sarkához érve elővigyázatosan kidugtam a fejem. Ott állt egy magas, hosszú, vöröshajú fiatal nő, és a magasba, a nap felé emelve mindkét kezét hangosan énekelte az áriát. Annyira beleélte magát a szerepbe, hogy engem észre sem vett, csak a nap felé fordulva énekelt. Egész ruhája vörös sejemből állt össze. Sálszerű anyag fette a melleit, háta mesztelenül pompázott. A szél lengette a köldöke alatt kiszélesedő, áthajtós szoknyáját. Éneklés közben, míg háttal állt, kezével megemelte szoknyáját, és mutató ujjával benyúlt a bugyja alá, hogy kihúzza azt a fenékvágásából. A művelet elég gusztustalannak tűnt az érzelmekkel teli ária közben, ezért elfordítottam a fejemet.